Kedves vendégek, szeretettel köszöntjük egymást, azért léptem ide föl a szószékre, mert azt mondták a kollégák, hogy engem fognak figyelni, ha én följövök, ők is följönnek, úgyhogy bátorításképpen álltam ide, tehát talán innen jobban hallható, amit szeretnék mondani. Még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit, és talán az első éneket mondtuk, hogy melyiket fogjuk énekelni a hallgatóságnak, talán nem, de megtaláltátok, tudtátok követni ezt a jöjjében? Akkor jó, akkor csak én gondoltam, hogy nem. Advent első vasárnapját hagytuk el, most lesz a második vasárnap. Régi hagyományt elevenítettünk fel, ugye a Covid közben szólt, egyszer-kétszer elmaradt a adventi közös gyertyagyújtás. Baptista gyülekezet, evangélikus gyülekezet, mi is bárki, akárki, aki eljött, szívesen vettük, hogyha ezeken az alkalmokon együtt voltunk. És most is egy ilyen szép zenés Isten tiszteletet hirdettünk, amiben lesz minden zene, közös éneklés, orgona, játék, bizonyságtétel, egy kis ige hirdetés, de ígérem, hogy nem lesz hosszú, vagy ígérjük, hogy azért ilyen hosszú nem lesz, mint amennyire most én ezt felsoroltam. De mindenképpen kívánok magunknak, egymásnak áldott készülődést, áldott várakozást, áldott adventet. Egy igével szeretnék beköszönteni, és aztán átadom majd a szót az imádság után, de még annyit hadd mondjak el, hogy a mottója, a kis kiválasztott mondata az ennek a ma estének, vagy akár elvihetjük holnapra is még, és az advent további napjaira is. Én ezt választottam, Erikő testvérünk majd másat fog, de én azt választottam, ami vasárnap volt nekünk az Isten tiszteleten, hogy boldogok azok a szolgák, akik az ő urukat várják. És arról szólt az ige hirdetés, hogy bizony a szolgákat sok évszázadokon keresztül gyötörték, bántották és lenézték, pénz nélkül vagy kevés pénzért dolgoztatták, de a bibliai példázatban Jézus azt mondja nekünk, olyan urunk van, aki a szolgáit nagyon is megbecsüli, és bár ad nekik feladatokat, de akik ezeket a kis picike feladatokat, ami erejükhöz képest van, elvégzik, azok boldogok. Még akkor is, hogyha várni kell. A példázatot, aki ismeri, tudja, de érdemes elolvasni Lukács evangéliumából, hogy ha késik az Úr, és csak éjfélkor jön, vagy éjfél után, a szolgák nem veszítik el türelmüket, és boldogan várják. Illetve nem boldogan várják, hanem teszik a dolgokat, és boldognak mondja őket az ő uruk. Adventkor mi is szeretnénk minden kis feladatot, kis önvizsgálatot, kis megbocsátást, kis türelmet elvégezni a másik ember felé, hogy Isten boldogoknak mondhasson bennünket. És akarunk harcolni az ellen a kísértés ellen, hogy a hívő élet az egy nyűg, vagy megbocsátani teher, vagy jót tenni, az egy bolondság, ezek ellen küzdeni akarunk, hanem harcolunk azért, és teszünk azért, hogy ránk mondhassa az Urunk, hogy boldog az a szolga. Most csendesedjünk el egy pár percre, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy ahogyan énekeltük, úgy várhatunk téged, ahogyan várta Izrael a messiását is, aki megérkezett közénk, hozzánk, és egyétette ezt a két népet. Úgy köszönjük, hogy most mi is hittel énekelhettük, és szívünkbe zárhattuk, és el is mondhatjuk, és el is mondjuk azt, hogy összetartozunk a te népeddel, Izraellel, összetartozunk egymással, amit az atyák vártak, az beteljesedett, de meg akarjuk becsülni azokat, akik előttünk jártak a hitben, akik megkapták a parancsolatukat, a törvényt, akik Isten első tervét teljesítették, és mi is a mi életünkben akarjuk megtenni, amit ránk bízol, megemlékezünk azokról, akik nincsenek már közöttünk, de egykor együtt indultunk el ezen az úton, testvérek, barátok, és hisszük, hogy az ő életükben is beteljesítetted, amit megígértél, és így akarunk előre tekinteni, hogy akiket itt ezen a földön még szolgaként akarsz használni, azokat kérünk bennünket, tisztíts meg, hadd legyünk boldogok, hadd várjunk téged, bármikor jelensz meg ebben a világban, Így kérünk, áld meg mai istentiszteletünket, dicséreteinket, szívünket, végezd el bennünk, amit akarsz. Boldogok akarunk lenni, várunk rád. Amen. Sebestyén Zoltán, orgonista van itt közöttünk, barátunk, testvérünk, aki vállalta, hogy eljön és játszik nekünk. Most akkor téged kérünk, hogy mondd el, hogy mit fogsz játszani, és játszd is el nekünk.
János adventi gondolataival köszöntök mindenkit. Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulni vágyakozni azután, ami a miénk. Nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni és felfedezni azt, ami a miénk. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire várt. Kezdésként Johann Gottfried Walter egyik korál variációja csendül fel. Én lelkem mélyet csüggedsz el, szól bennünk sokszor, akár ma is. Ez a dallam először 1524-ben Erfurtban, ami Württembergi korálkönyvből található. A Walter német zeneszerző, orgonista, zenetudós és Johann Sebastian Bach rokona barátja. Zeneszerzőként korálfeldolgozásairól nevezetes. Most fog következni Domenico Zipolinak egy versetto, versrímus, versike, versor, rövid kis szösszenete. Ő egy barokk a zeneszerző volt, aki Kordobában, Perú alkirályságában, a spanyol irodalomban dolgozott és hal meg, jezsuita lett, zenét tanított, és a jezsuita misszionáriusok közül a legeredményesebb zenészként emlékeznek rá. Majd ezt követi Szintén Valternek az Ébredj alvó hív a szózat kezdetű egyházi népének, gyorsacskán kicsit népi egyházi énekének a feldolgozása.
Thank you.
megbeszéltük a időkorlátokat, meg le is írtam, hogy betartsam azt. Befejező rész következik, végül, de nem utolsó soron, hogy a hely szelleme is kötődjön az elődökhöz és így a utódokhoz. Samuel Wesley két feldolgozása csendül fel, Andante, aztán Allegretto, sétán, mérsékelten, aztán gyorsacskán. Az első mű az majd, ugye már említett első adventi gyertyamegújítás, ugye a hit, hogy hittel közelítünk az Úrhoz, a várakozáshoz. Aztán majd a befejező mű az a remény sugár, hogy hittel a reménybe tekintünk a remény teljes jövő irányába. Annyit érdemes azért szerzőről megemlíteni, hogy az ő fia, Samuel Sebastian Wesley, a 19. századi egyházzenész, az anglikán egyház virtuóz orgonistája és tehetséges zeneszerzője, a musikus Wesley utolsó tagja. Neki a nagyapja, a Charles Wesley, a Wesley Károly, hát úgy írják, hogy metodista mozgalom, mondjuk egyháznak alapítója, a metodizmus énekköltője, és az édesapa, ő maga az a szerző, akinek a művel felcsendül, ő a Samuel Wesley, az anglikán egyház zenének ugyancsak kiemelkedő zeneszerzője.
kedves vendégeink az Allianz szövetség alkalmaknak, amelyek ilyenkor vannak karácsonyt megelőző hetekben. Az egyik sajátossága, hogy ahányan összejövünk, mindenki szolgálhat, mindenki mondhat valamit, mindenki énekelhet, bárki játszhat valamit, aki veszi a bátorságot ehhez. Majd erre még lesz lehetőség a alkalmunk végén is. Most egy verset hallgattunk volna meg, de aki verset mondott volna, az most nem tudott eljönni is. Hát a másik szomorú momentuma az ennek az Allianz alkalomnak, hogyha versről van szó, akkor Gyöngyvér testvérünket szerettem volna kérni, meg kértem volna. Őt elengedtük az örökké valóságba, ő már nem lehet itt közöttünk, de most akkor ő helyette, és újra én állok itt, nem tudtam senkit ezzel megbízni, de nem verset mondok, mert ezt ő tudta szépen, hanem egy rövid novellát olvasnék föl, két oldalas, gyorsan olvasom, egy körülbelül 3-4 perc alatt fogok a végére érni. A címe az, hogy Megmentő világosság. Ez egy Dóra Langevis, ha jól ejtem a nevét, szerző novellája, vagy igaz, vagy pedig egy novella, ami sok-sok igazságot tartalmaz, így szól. Walter doktor az északi tenger mellett lakott egy halászfaluban. Első felesége meghalt, és most karácsony előtt új édesanyát hozott a doktor 6 gyermekének. December 23-án az új mama együtt készült a gyermekekkel karácsony ünnepére, csak a gyenge felfogású Fred nem volt készen a leckéjével. A kicsik hívták, gyere Fred, énekelj velünk, majd reggel megtanulod, akkor frissebb leszel. Friss, nevetett ikertestvére Friedel gúnyosan. Ezt róla nehéz elképzelni. Igazán? Kérdezte a mama. Csak az első verset nem tudom, a világosságról, mondta Fred bűnbánóan. Igen, a világosság, kötözködött tovább Friedel, a te fejedben kellene ahhoz világosságnak lenni. Fred kiment, a mama csak annyit szólt Friedelnek. A fény, amely karácsonykor éneklünk, nem annyira a fejből, inkább a szívből árad. Másnap, amikor reggelihez ültek, a papát még aludni hagyták, mert nehéz napja volt. Súlyos betegekhez hívták, későn került ágyba. De egyszer csak ő is megjelent az asztalnál. Még aludhattál volna, mondta a felesége. Az igaz, ha valaki 30-szor el nem ismételte volna ugyanazt a verset. Fred volt. Fred volt, vágta rá azonnal Friedel, a testvér. Tudhattam volna, mondta az apa. Én nem tudom a verset a fejemből kiűzni, de gondolom neki még mindig bele sem ment a fejébe, hogy a gyermek, akinek angyalok szolgálnak, világosságot hoz az én sötétségembe. Fred lehajtott fejjel hallgatta mindezt. Remélték, hogy estére senki nem hívja apát, de már ebéd után csengettek. A világító torony őre jött. Fia megcsúszott a lépcsőn és eltörött a lába. Az orvos felesége aggódott. Az őrház messze van és az út nagyon síkos. Ne tessék félni, visszahozom én a doktor urat, biztatta Karsten partőr, aki a sebesült apjával jött. Alig mentek el, a köd leereszkedett, egyre sötétebb lett. Még a parti őrházat sem lehet látni, állapította meg az aggódó feleség. Az uzsonnát csendben fogyasztották otthon. Mindenkinek az járt az eszében, hogy vajon visszatér-e az apa szentestére. Csak a kicsik voltak vidámak, és az ajándékok felől érdeklődtek. Anyának fájt a gondtalan fecsegés. Félrevonult, hogy munkába temetkezzék, de az sem ment. A padlásszobába sietett, ott egy székbe süppett, nézte a sötét semmiséget az ablakon keresztül. Egyszer csak szipogásra lett figyelmes, hátrafordult, és akkor vette észre, hogy a sarokban gugol valaki, Fred volt. Oda ment hozzá, és a gyermek ekkor felsírt, apa. Anya megállapította, hogy az összes gyermeke között Frednek van a legmelegebb szíve. Magához ölelte a rettegő gyermeket, aki bátortalanul hüppögte, a gyermek, akinek angyalok szolgálnak, világosságot hoz a sötétségbe. Szívéből jött az ige, és a mamának erős vigasztalást jelentett. Igen, Jézus segíthet. Mondd még egyszer, kérte a gyermeked. Fred még bátrabban elismételte, és a szavak úgy megerősítették a kétségektől gyötört asszonyt. Ugyanebben az órában a doktor szívének is ezek a szavak jelentették az egyetlen vigasztalást. Fél ötkor teljes sötétben indultak hazafelé. A partőr le akarta beszélni az orvost, ő azonban minden áron otthon akart lenni szentestére. A tengerparton húzódó utat nem lehetett látni. Csak a 100 méterenként hóba szúrt karók jelezték, de addig is el kellett jutni. Derekukra erős kötelet kötöttek, előment a partőr lámpással a kezében. A doktorhoz semmi nem jutott abból a fényből, teljesen elnyelte a köd, csak a kötél után lépkedett. Két karót megleltek, de úgy látszik eltévesztették az irányt, mert már fél óráját caplattak, a következőt mégsem találták. Szinte egyszerre álltak meg. A partőr hátra szólt, forduljunk vissza, veszélyes tovább menni. De a doktor azt felelte, előre. Pár lépést tettek, és akkor recsenést hallottak. Jégtáblán vagyunk, vissza, de hova, merre? Kiáltott a partőr. A következő pillanatban újabb recsenés, és a doktor érezte, hogy a kötél erősen megrántja. Borzadály futott át tagjaim. Carsten, kiabált a társa felé. Semmi felelet nem jött. A következő kiabálás után sem. Beszakadt a jég. Most mit tegyen? Óvatosan megindult a kötél irányában. Sötét lyuk tántongott előtte. Minden erejét összeszedve belenyúlt, és sikerült a társát kabátjánál megragadni és kihúzni. Az teljesen meg volt dermedve. Az orvos vonszolt egy darabon, hóval dörzsölte, kiabált a fülébe, de a szerencsétlen ott feküdt mozdulatlanul. Vége. Az irányt elvesztették, egyedül nem indulhat neki az ismeretlen útnak. Testileg, lelkileg kimerülve ő maga is elnyúlt a hóban, és családjára gondolt. Ekkor jutott eszébe a vers, amit a fia reggel tanult, a gyermek, akinek angyalok szolgálnak, világosságot hoz az én sötétségembe. Mint égi muzsika, úgy hangzottak fülébe ezek a szavak, pedig reggel hogy haragudott érte? Összekulcsolta a kezét, és térden állva hangosan elmondta az egész verset. Az ég alján piros csík jelent meg. Míg ezt figyelte, hirtelen vakitő fény kápráztatta el a szemét, áttörve a sötétséget. Látni lehetett a partot, az őrházat, ó, milyen messze távolodtak tőle. Északi fény, kiáltotta, és miközben könnyek peregtek le az arcán, ismét elmondta a reggel tanult verset, mely édes melegséggel járta át fáradt, fagyott tagjait. Újra nekiállt, hogy félholt társát életre csalogassa. Úgy látszik, az erős fény őrá is hatással volt, mert az dörzsölni kezdte a szemét. Carsten, fel! Kiáltotta a doktor. Északi fény! Istentől küldött világosság! 5 perc múlva az őrház körül emberek mozogtak. Segítség indult feléjük. 2 óra múlva meggyújthatták a doktorék házában a karácsonyi gyertyákat, melyeknek fénye mellett hálatelt szívvel köszönték meg az Istentől rájuk áradt megmentő világosságot, és szívből énekelték, a gyermek, akinek angyalok szolgálnak, világosságot hoz az én sötétségembe. Itt a vége a történetnek. Remélem tetszett, bár biztos lett volna, aki jobban elolvassa, de így szólt. Most 3 közös éneklés következik.
Én is köszöntöm szeretettel az egybe gyűlteket, és én azt a feladatot kaptam, hogy még az ige olvasása, hirdetése és egy énekes szolgálat előtt néhány szóban tegyek bizonyságot az Úr Jézusnak a munkájáról. Egy biblia verset is hoztam, de hadd kezdjem mindjárt az elején, ami a szívemben volt, és most sok minden kavarok bennem, amit eddig hallottam, meg amiről énekeltünk, amilyen gondolatokat Isten mozgat a szívemben, talán többen vagyunk így. Egy héttel ezelőtt szombaton éppen megörültünk, régi vágyunk teljesült, a pianinót már bevitték a házba, lett egy pianinó, gyerekeknek, szülőknek nagy öröm, túl voltunk a nehezén, jó meg kellett markolni. Aztán a szomszéd is nagy öröm volt, jött szólni, hogy le kéne szigetelni a vízórát, és akkor az is már meg lesz, nem olyan könnyű ez a kis feladat, de két háznak közös a vízóraknál, együtt kell működni, és akkor menni fog, ő is jött segíteni. Húztuk ki a vízórát, és látjuk az akna, hogy teli van vízzel, most nem fog sikerülni a szigetelés, de nem baj, legalább tudjuk, hogy majd akkor közösen valahogy ezt kimerjük belőle, és megoldjuk ezt a dolgot. És ugye az egész napban úgy voltunk, hogy örömök vannak, várjuk az Úr Jézust, mondta Iklódi testvér, hogy boldog azok a szolgák, akik munkával várják az Urat. Mindenféle feladat van mostanában, sürgünk, forgunk a családban, szolgálatban, gyülekezetekben, és kicsit úgy is voltam talán vele, és ezen a ponton fogott meg az Úr Jézus, hogy ha én várom őt, és talán még boldogan is várom őt, egy kicsit úgy elvártam azt, hogy segítsen már azokban a dolgokban, amiben haladni kell, hogy haladósak legyenek a dolgok. Ahogy ez a pianino bement, ahogy a szomszéddal sikerült megbeszélni ezt a dolgot, ez a kis víz, nem baj, megakasztott minket, de megyünk tovább, és éppen megyek vissza, már mindenki elment, amikor látjuk, hogy egy kicsit egy gyanú fogott a gondolat jött a szívembe, hogy megnézem a pincét is. Nagyon sok minden van, még nem rég óta költöztünk, másfél éve, de hát oda föl volt depózva, és akkor látjuk, hogy minden úszik, minden szanaszéjjel van, jaj, az összes könyv, meg az egyebek, és hogy elszorult a szívem, látom feleségem is, hogy megrökönyödve nézi, hogy mi lesz ebből, neki a szemén már hullottak a könyvek, fölfogtuk egy pillanat alatt, hogy most mi az, ami nem kár érted, meg mi az, amit nagyon sajnálunk. És akkor mielőtt nekiestünk volna be, úgy belábalni a vízbe, hogy kihozzuk, amit ki lehet, úgy eszembe jutott, hogy na most menjünk föl először mentés előtt a szobába, nézzük is meg, hogy mit olvastunk ma reggel az Isten igéjéből, és először imádkozzunk, aztán majd meglátjuk, hogy mit fogunk ezzel csinálni. És az Efézusiakhoz írt levél második fejezetéből egy nagyon ismerős ige volt előttünk, reggel még nem gondoltuk, hogy ez aznap hogyan lesz aktuális, hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Kicsit úgy kellett vennünk néhány levegőt, hogy Uram, de most adtál egy jelet, és adventben jelekről van szó, ilyen nagy eszkatológikus jelek, hogy a nap majd elsötét, vérvörös lesz a hold, leestek a csillagok, megrendülnek az egek tartóoszlopai, óriási nagy dolgokat várunk, meg Jézus mond kisebb jelekről is, hogy beszél, hogy milyen csodák fogják követni a tanítványoknak a tanítványi szolgálat, tehát, hogy betegek gyógyulnak meg, és a különleges dolog történik, mind jelzi azt a két dolgot, hogy Jézus jelen van ebben a világban, miközben várjuk őt, meg azt a részét is jelzi azt, hogy le fog lepleződni egyszer, hogy ő itt van közöttünk, és meg fog jelenni nyilvánvaló módon. Na hát, ebben a kis nem olyan nagy dolog volt ez talán kívülről, még a szomszédokat rá azt mondanák, hogy hát, meg előfordul ez így. De bennünk úgy át kellett, hogy fusson az, hogy az Isten néha nem úgy segít, hogy minden dolgunk flottul megy, hanem néha úgy, hogy megállít, és segít ilyen nagyon egyszerű alapigazságokat a szívünkben elmélyíteni. És hogy miért mondtam ezt? Mert a mai alkalomnak azt a címet tudtuk adni így Enikővel és László testvére, hogy jöjj, és talán ez egy jó reakció a Jézust váróknak a szívéből, hogy várjuk már, hogy jöjjön el, és eközben csak egy picivel hamarabb, ha olvassuk ugyanezt a fejezetet, akkor a felolvasott igeverselőt azt olvassuk, hogy Isten gazdag lévén irgalmában az ő nagy szeretetért, amelyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott és a mennyei világba ütetett Krisztus Jézusban, és ezért a mondatért olvastam fel, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban, hiszen kegyelemből van üdvösségetek. Arról beszél Pál apostol, hogy az eljövendő világban, mondja ezt Pál 2000 évvel ezelőtt, nagyon sokféle formában fogja megmutatni az Úr Jézus Krisztus az ő kegyelmének a gazdagságát. Sok jelet ad az életünkben, néha örömtelieket, néha kicsit olyan megállítóakat, de arról teszek bátran bizonyságot, mert azóta sok minden történt, elromlott kétszer a mosógép, meg sorolhatnám, hogy milyen dolg mondjuk benne, még a mai napon is, és azt látom, az Isten kopogtat a mi szívünk ajtán, és megállítgat, hogy el ne tévesszük ebben a nagy várakozásban a lényeget, hogy valóban boldog szolgái legyünk az Úr Jézusnak, aki készen talál majd, amikor visszaérkezik. Én erre kaptam bátorítást, és hát hozom ezt örömmel, mindannyiunk elé fogadjuk meg az Úr Jézusnak a tanácsát. Köszönöm.
Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket, és hallgassuk meg azt az igét, amelyet az igehirdetés alapjául választottam, és hiszem azt, hogy az Úrtól kaptam erre a ma esti alkalomra, közös alkalmunkra, amit megírva találunk a Jelenések könyvében, a 22. fejezet 20. versében, a következőképpen. Kérem, hogy állva hallgassuk meg az igét. Jelenések könyvéből a 22. fejezet 20. versét olvasom. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen. Jöjj, Uram Jézus! Eddig az igehirdetés alapigéje. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, erről az igéről és erről a témáról, hogy jöjj, eszembe jutott néhány személyes élményem. És egy élménnyel szeretném kezdeni ezt a mostani ige hirdetést, ami még akkori élmény, amikor még kecskeméti gyülekezetben szolgáltam lelkészként, és még éltek a nagyszüleim, akik ott laktak Kecskeméttől 50 kilométerre, úgyhogy közel voltunk egymáshoz, relatíve közel, és gyakran lehetőségem volt meglátogatni őket. És ezek a látogatások, ezek tulajdonképpen két kategóriába voltak sorolhatók. Voltak tervezett és váratlan látogatásaim a nagyszüleimnél. Amikor tervezett látogatás volt, akkor már jóval előre megmondtam nekik, hogy mikor fogom őket meglátogatni, és akkor ők számolták a napokat, mint ahogy a gyerekek szokták, hogy hány nap van még a Mikulásig, vagy hány nap van még a Karácsonyig, és akkor úgy ők számon tartották, hogy mikor érkezik majd az Enikő, és aztán amikor már közeledett az idő, akkor úgy azt is meg tudtam nekik mondani, hogy hány órakor tudok majd elindulni, és akkor abból kiszámoltuk, hogy akkor hány órakor fogok érkezni, és akkor ők így vártak engem. És ha így mentem, akkor kivétel nélkül minden egyes alkalommal tárt nagykapuval vártak engem. Most én, még ha beálltam is kocsival az udvarba, egy kapuajtón is befértem volna, de ők mindig kinyitották mind a két ajtaját a kapunak, és úgy mindig, amikor közeledtem, és már láttam a tanyát, és láttam a kaput, akkor úgy mindig az a gondolat jutott eszembe, hogy itt akárki elmegy az úton idegen, és ránéz erre a tárt kapura, annak biztos, hogy eszébe jut az, hogy ebben a házban valakit nagyon várnak. Aztán a másik típusú látogatásaim azok meg azok voltak, amikor váratlanul mentem. Nem volt előre betervezve, csak történt valami helyzet, éppen úgy alakult, már nem volt lehetőségem őket értesíteni, és akkor is, ha mentem, akkor természetesen, mondjuk a szüleimhez, és ők útközben, útba estek nekem, akkor természetes, hogy bementem. Ha késő este volt, akkor is. Volt kulcsom a házukhoz, úgyhogy semmi problémát nem jelentett. Úgyhogy olyankor nyilván zárva volt a kapu, hiszen nem számítottak rám, de én kinyitottam kulccsal a kaput, átmentem az udvaron, és odaértem a házhoz. És olyan volt a nagyszüleimnek a háza, hogy ha megálltam az udvaron, a bejárati ajtó előtt, akkor olyan volt a bejárati ajtó, hogy volt rajta egy ablak, amin be lehetett nézni. És ugye, ha sötét volt, akkor ők nem látták, hogy valaki áll az ajtóban, de én ott mindig megálltam, és legalább egy percig néztem, hogy mit csinálnak, hogy zajlik ott az estéjük. És mivel abban a szobában voltak, ami közvetlenül az udvarról nyílt. És aztán, amikor ott gyönyörködtem bennük, úgy el voltak ott éppen foglalva, vagy éppen beszélgettek, vagy külön-külön csináltak éppen valamit, akkor aztán beléptem. És mindig a mama volt, akit először láttam, mert neki volt úgy a helye, hogy hol ült mindig, és úgy fölnézett, és fölragyogott az arca és a szeme. Látni, hogy még ma is magam előtt látom ezt a képet, amikor meglátott, hogy megjöttél, Enikő, jaj de jó, és akkor mentem oda hozzá közelebb. Na ezzel a képpel, vagy ezzel az élménnyel gondoltam kezdeni a mai prédikációt, és ahogy így figyeltem a testvéreket, akkor azt éreztem a testvérek visszajelzéséből, hogy ismerősek ezek a helyzetek. Lehet, hogy nem Enikőnek hívják azt, aki ment, meg nem a nagyszülők voltak, de alapvetően ezek a helyzetek, hogy valaki meglátogat, tervezetten vagy váratlanul, akit szeretünk, vagy valakit meglátogatunk, tervezetten vagy váratlanul, ez mindegyikünk számára ismerős helyzet. Nagyon sok olyan helyzet van, amikor megyünk valakihez, vagy jön hozzánk valaki. De nem mindegyik helyzet örömteli. Jó, ha olyan helyzetek jutnak eszünkbe, amelyek örömmel töltenek el bennünket, de hát vannak olyan helyzetek, amikor valakinek az érkezése inkább szomorúsággal vagy félelemmel tölti el az illetőt. Mert például, hogyha valaki mondjuk adósságba került, és nem tud belőle kikeveredni, és eljutott az adóssága, a helyzete egy olyan kilátástalan állapotba, hogy már megkapta az értesítést, hogy el fogják árverezni a házát, és jön az, aki ezt végrehajtja, akkor annak az érkezése az nem örömmel, hanem szomorúsággal és félelemmel tölti el annak a szívét, akihez ez a valaki megérkezik. Vagy ha valaki rossz hírt hoz, akkor hányszor mondjuk azt, hogy bár ne jött volna. Bár ne jött volna el hozzám, mert ezt a rossz hírt, ezt jobb lett volna nem hallani. Vagy ha mondjuk munkahelyi helyzet, olyan továbbképzésre kell elmenni, aminek semmi értelme, csak ki kell pipálni, mert hozzá tartozik, de semmi plusz információt az ember munkájához nem ad, akkor hányszor érzi azt az ember, hogy kidobott idő volt, mennyi mindenre tudtam volna az idejövetelt inkább fordítani, azt az időt sokkal inkább hasznosan eltölteni. Na, mitől függ az, hogy egy jövetel örvendetes, vagy pedig éppen ellenkezője, szomorúsággal tölti el az ember szívét? Mitől függ az, hogy egy jövetel várva várt, vagy inkább olyan, amire azt mondjuk, hogy bár ne történt volna meg? Testvérek, én azt gondolom, hogy két dologtól. Az egyik a közöttünk lévő kapcsolat, a másik pedig, hogy az a találkozás, ami a jövetel után megtörténik, vagy annak következtében megtörténik, az milyen következményekkel jár az érintetteknek az életére. És a mai alkalomnak elhangzott már ez a plakáton is szereplő mottója, ez, hogy jöjj! Jöjj! Egyetlen egy szó. Jöjj! És ezzel a szóval mi, akik szerveztük ezt a mostani alkalmat, hívogatni akartuk a testvéreket, hogy jöjjenek a testvérek. És olyan jó most így körülnézni a templomban, és látni azt, hogy meghallották a testvérek a hívást, hogy jöttek, hogy mind a három gyülekezetből megérkeztek ide a testvérek. Mert az, hogy jöjj, az egy olyan hívás volt, amire azt érezte mindenki, hogy jönnöm kell, indulnom kell, mennem kell, mert ez nekem szól. Itt egy olyan kapcsolat van, ami aztán jót fog jelenteni mindegyikünk számára. Jöjj, mondták nekem, és én jöttem, és ez milyen jó. De ott volt ebben a hívásban az is, nem csak az, hogy emberileg jöjjünk el valahova, hanem hogy ott kell, hogy lüktessen a szívünkben, nem csak az adventi hetekben, de akkor valahogy különösen is az Úr Jézus jövetelének a várása. Hiszen egymásnak nagyon sokszor mondjuk azt, hogy jöjj, vagy gyere. Nem mindig ezt a irodalmi kifejezést használjuk, sokszor csak így hétköznapi módon, hogy gyere. De ez ugyanazt jelenti embereknek, szeretteinknek, barátainknak, olyanoknak, akik nagyon közel állnak a szívünkhöz, olyan sokszor mondjuk azt, hogy jöjj, gyere! De, és ez az első kérdés, amit most ezen a ma estén mindegyikünk felé, mondjuk-e ezt az Úr Jézusnak? És ne bólogassunk túl gyorsan. Mert persze mondjuk, hiszen benne vannak a hitvallásainkban, meg valljuk ezeket a tételeket, persze. De mondjuk-e neki a hétköznapjainkban, a mindennapjainkban, amikor ott az elázott pince, amikor ott vannak előttünk a feladatok, amikor váratlanul átrendeződik mondjuk a mindennapunk, akkor is mondjuk azt, hogy jöjj, Úr Jézus, gyere! Szükségem van rád. És halljuk-e azt, ezekben a mindennapi helyzetekben is, hogy ő azt mondja, én jövök. Hogy ő bejelentkezik. Hogy ő ígéri az ő eljövetelét. És ott van-e bennünk, és kicsit visszautalva kezdő élményemre a nagyszüleimmel, ott van-e bennünk az, hogy az Úr Jézus bármikor betoppanhat hozzánk. Neki van kulcsa. Ő be tud jönni. Ő át tud jönni a zárt kapun, ő át tud jönni az udvaron, ő meg tud állni az ajtó előtt, be tud nézni, és be tud lépni. Mert neki oda, mivel ő a mindenható Isten, az Isten egyszülött fia, akinek a kezében van mindennek a sorsa, az ítélet, az örök élet. Neki kulcsa van mindenhez és mindenhova. Ott van-e bennünk ez, drága testvérek? És ezt most nem általában kérdezem, hanem mindenkitől személy szerint. Ha lenne rá lehetőségem, akkor meg is állnék és beszélgetnék mindenkivel a jelenlévők közül, hogy ott van-e benned, ott van-e bennem tényleg a mindennapokban, hogy az Úr Jézus bármikor betoppanhat, bármikor benézhet, akkor is, amikor mi mit sem sejtve tesszük a mindennapi dolgainkat. És ott van-e bennünk? Nem csak ez, hogy bármikor jöhet, hanem az a készülés, az a tudatos Krisztus várás. Van-e a szívünkben nyitott ajtó? Nem csak egy picike kis lyuk, amin próbáljon meg bejönni, hanem az a tárt nagy kapu, mind a két szárnya kitárva. Ott van-e ez a kapu a szívünkben az Úr Jézus felé, ami azért nyílt ki, mert a gazdája meghallotta és komolyan vette Jézusnak azt az ígéretét, hogy bizony eljövök. Bizony eljövök. És látszik a mi életünkön, ahogy amikor a nagyszüleim kinyitották a nagykaput, bárki, aki elment ott az úton, akár elsuhant, csak is egy pillantást vetett oda, láthatta, hogy ott valakit várnak. Testvérem, a te életeden látszik-e az, hogy ott valakit várnak? És hogy ez a valaki, ez nem egy ember, hanem a nagybetűs valaki, Jézus Krisztus, a világ megváltója, az ítélő bíró, aki visszajön az idők végén ítélni élőket és holtakat. Látszik-e az életünkön az, hogy itt valakit nagyon várnak? Itt tudnak arról, hogy valaki érkezni fog, és itt nagyon készülnek az ő fogadására. És testvérek, akkor hadd legyen az a kérdés, hogy milyen a mi adventünk most, 2023-ban. Nem a tavalyira, vagy a gyerekkorira akarok rá kérdezni, hanem a mostanira. Milyen a mi adventünk most, 2023-ban. Éljük-e azt hívő emberként, amiről az ige szól? Ez a mai ige, Jelenések könyvéből, a Biblia utolsó előtti mondata. Az idők végén eljövő Krisztusra mutat, és a vele való találkozásra készít fel. Arra, hogy mi most két advent között élünk. A karácsonyra készülés elénk hozza a betlehemi történetet, elénk hozza azt az igét, ami arról szól, hogy az Isten fia emberré lett, eljött ebbe a világba, hogy a bűnös ember számára szabadulás legyen. És amikor felidézzük a proféciákat, amik erről szólnak, meg felidézzük azokat a részeit ennek a történetnek, ami angyalokról szól, akik elmentek Máriához, Józsefhez, meg a pásztorokhoz, meg ahogy jöttek a bölcsek, akkor mindez nekünk már a nagypénteki események fényében kell tudni felidézni. Hiszen állt a Golgotai kereszt, ahol egyszer s mindenkorra valóságá vált a megváltás. És üres volt az a sír, amely az élet győzelmét hirdette a halál felett. S drága testvérek, hadd zárjam egy talán furcsa mondattal ezt az ige hirdetést. Ez az ige engem most arra tanított meg, és ez a mostani alkalom úgy gondolom arra hív minket, hogy azt vegyük tudomásul, de nagyon, hogy az advent az nem egy színjáték. Az advent nem egy színjáték. Nem eljátsszuk, mintha most születne az a betlehemi gyermek. Ő megszületett. Akkor ott, amikor eljött az ideje, és az Isten őt elküldte ebbe a világba. mi most úgy éljük meg ezt az adventet, hogy várjuk az eljövendőt. Azt, aki egykor eljött ebbe a világba, és aki visszajön majd az idők végén ítélni élőket és holtakat. Advent színjáték nekünk, vagy tényleg várjuk az eljövendőt? Ugye várjuk az eljövendőt? Mert ha csak játszani akarunk, akkor nem sok értelme van az adventünknek. De ha tényleg várjuk, akkor ő abban meg tud érkezni akkor és ott, amikor és ahol ennek itt van az ideje. Testvérek, milyen a mi adventünk? Milyen a te advented? Milyen az én adventem? Az enyémre tudok válaszolni. A tiédre, arra csak te tudsz. Add meg a jó választ. És fogadjuk szeretettel a másik éneket, amit hoztunk a fiatalokkal.
Januárban kezdődő imahét, amit már most hirdetek, és hívunk majd mindenkit, még január talán egy kicsit várhat, de az a szokás és az a neve, hogy Allianz imahét, amikor nem csak egymáshoz megyünk el és rövid ige hirdetéseket mondunk, hanem imádkozunk közösen. Most ez is egy ilyen Allianz alkalom, ezért szeretnék alkalmat biztosítani arra, hogy aki szeretne, az imádkozzunk, és utána majd a mi atyánkot mondjuk el közösen. Csendesedjünk el.
Uram, köszönöm neked a te ígéretedet, hogy te érkezel. Kérlek téged, hogy te elevenítsd meg a mi szívünket, és óvd meg attól, hogy megszokás legyen számunkra az ünnepi időszak. Amen.
Amen.
Jó Istenem, köszönöm, hogy jöhetünk te hozzád is. De most fel akarsz minket csendesíteni, és arra akarsz minket tanítani, hogy a te eljöveteled közel van. És köszönöm, hogy ezt az üzenetet kaphattuk ma. És kérlek téged, légy velünk az életünk változási összeg. Amen.
Amen.
Jöttödre várunk, Úr Jézus Krisztus, és köszönjük, hogy figyelmeztet érkezésedre, hogy te készen találj bennünket. Valóban legyen így. Amen.
Amen.
Közösség, és köszönöm neked azt, hogy felkészített szolgáidként akarod, hogy várjunk téged. Köszönöm ezt a mai közösséget is, amelyben gazdagon szóltál, és szólsz hozzánk. Imádkozom azért, hogy az én várakozásom olyan legyen, amely neked tetszik. Bármikor is össze, még messze, vagy már hamar, de mindenképpen tudjak veled találkozni, és tudj magaddal vinni testvéreimmel együtt. Köszönjük, hogy ennek megvan a nehéz terhe és az öröme is. Adom, hogy gyülekezetben tudjuk egymást bátorítani, és még sokat hívni. Amen.
Amen.
Úr Jézus, hálát adom neked, és köszönöm, hogy te ma is itt voltál, és itt vagy, és megelőztél bennünket, mielőtt mi már megérkeztünk volna, és köszönöm, hogy figyeled az életünket, és figyeled azt, Uram, hogy hol tartunk a veled való kapcsolatunkban, és Uram, olyan jó lenne, ha kitisztíthatnád, megtisztíthatnád azt, és úgy érkezhetnénk ebbe a karácsonyba, hogy te valóban megszülethetnél, valóban találkozásunk lehetne veled, és Uram, ha még nem vagy az életünk része, vagy már régen kizártunk az életünkből, akkor kérlek, Uram, készítsd el a helyet a te számodra. Amen.
Amen.
Úr Jézus, kérlek, hogy jöjj hozzánk, és kérlek, hogy a bezárt ajtókat is nyisd ki. Hiszen nem ilyen körbe rajtunk éppen. Tengerén itt vannak emberek, akik épp a te jutatra várnak. Uram, én is vagyok, és
amen.
Drága jó Isten, formáld át a szívünket, formáld át a lelkeinket. Teljesíts ki bennünk a hitet még jobban, hogy még őszintébben, még mélyebben, még tisztábban mondjuk azt mondani, hogy jöjj Jézus, jöjj testvér, jöjj béke, és ha Jézus nevébe jön e három dolog, akkor a sátán mennie kell kapcsolóival és egyéb szörnyűségével együtt. Add ezt meg a Atyám, add ezt meg a Földnek. Amen.
Amen.
Uram, köszöntjük el ezt a mai alkalmat. Köszönjük azt, hogy te szolgálatban állítottál minket, hogy a tenyeret gyűjtjét is, és köszönjük el a szolgálatomat, megállítottad, és azt, hogy ez a változás tényleg itt kell kerüljön, és igaz legyen, és így felkészül a városunk, hogy ezt az adnát
érkezik. Amen. És köszönjük neked, megváltunk, hogy a tőled tanult imádságban is jöhetünk eléd, Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Még egy utolsó közös éneket énekeljünk, ami így kezdődik, hogy induljunk, érkezünk, adj nekünk társakat, így indít ez az ének, és utána még egy két hirdetést mondunk majd el, akkor induljunk és érkezünk, énekeljünk.
Lelkészként mi is megtapasztaltuk ebből valamit, gyülekezetünk el együtt, csak hála van a szívemben, úgyhogy ezt szerettem volna elmondani, Enikő, hogyha te is szólsz egy-két szó.
Azt fogalmazódott meg bennem, most így ezen az alkalmon is, meg korábban is másokszor, hogy én nagyon hálás vagyok Istennek ezért a lelkészi közösségért, ami közöttünk van. Mi, ezt nem tudom, a testvérek tudják, de rendszeresen szoktunk találkozni egymással, olyankor megosztunk egymással olyan dolgokat, ami a lelkipásztori szolgálatban éppen foglalkoztat bennünket, közösen imádkozunk, Isten igényét olvassuk, és ebből nagyon-nagyon sok áldás kapad, személy szerint a mi életünkre is. És azt tapasztaljuk meg, hogy ez tovább árad ez az áldás a gyülekezetek felé is. És most megint ez erősödött meg bennem, hogy fantasztikus az Úristen, hogy összehoz bennünket. Mindenkinek megvan a saját maga családja, ahogy egyébként is külön családokban élünk, egy kicsit így a gyülekezetek is külön családban élnek, de kellenek ezek a nagy családi találkozók, amikor találkozunk egymással, és az ünnepek egyébként is sokszor arról szólnak, hogy olyan családtagok is találkoznak, akik egyébként ritkában tudnak egymással beszélgetni. Úgyhogy számomra most ez a mostani alkalom egy kicsit ilyen nagy családi lelki találkozó volt. Nagyon hálás a szívem érte, és nagyon-nagyon áldott adventet, igazi adventet, nem színjátékot, hanem igazi adventet kívánok a kedves testvéreknek. És még egy dolog van így a szívemen, vagy került a szívünkre, amikor készültünk, hogy az allianszos alkalmakon, amikor az imahét van, akkor külön szoktuk a persejezést hirdetni, hogy éppen milyen célra hirdetjük. Most az volt a szívünkön, hogy ha valaki úgy készült, és Isten indítja arra, hogy tesz a persejedet, akkor azzal a házigazda gyülekezetet szeretnénk támogatni, és ezzel is megköszönni ezt a befogadó szeretetet, amivel ide minket jó meleggel váltak, de nem csak a meleg is fontos egyébként, hanem azzal a nyitott szívvel és nyitott ajtóval. Isten áldjon meg, Taci, benneteket! Különösen is gondolunk rátok, nehézségeitek vannak, akkor azokban is hordozunk benneteket imádságban. Mint ahogy mindegyikünknek, amikor nehézségeik vannak, akkor nagyon nagy szükség van arra, hogy testvérek hordozzák imádságban. Úgyhogy Isten áljon benneteket.
Köszönjük, hogy mi lettünk a házigazdák, és akkor még egy házigazda feladat van, hogy szeretett vendégséget készítettünk egymással, nem híneknek, hanem egymásnak készítettünk, és akkor még menjünk a konyhába, egy finom fogácsa, nem egy, hanem sok. Sok fogácsa vár bennünket, meg finom tea, mert én készítettem még ezt.
Azért nem adtam egy egész nap.
Igen, azért nem adtam valaki, mert hogy nagyon készítettem a teát, a hangjára, ezt mindig előre bocsátani, hogy nagyon nagy jelenleg köszönöm. És mindenkit várom szeretettel, hogy beszélgetésnek, hogy teát a fogácsával. És hát még egyszer mindenkinek örülök.